Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm ma esti igeszolgálónkat, Katona Béla baptista lelkipásztor testvért, és a vele érkezett gyülekezeti tagokat, kiemeltem is a kórust, akik három énekkel is fognak szolgálni közöttünk. Jelentem a gyülekezetnek, hogy holnap lesz a sorozaton záró estéje itt. Holnap Győri János Sámuel, evangélikus lelkész testvérünk hirdeti közöttünk az igét, s a vele érkező szolgálattevők végeznek még szolgálatot közöttünk. Jöjjünk és bátran hívogassunk. Egy este kivételével, amikor elfelejtettem, minden este tudtam hirdetni, ezért gyorsan elmondom, hogy ennek a hétnek az estéjei során összegyűlt persejpénzekkel a Szabó telepen épülő református templomnak, az úgynevezett Makovecz templomnak a megépülését fogjuk segíteni. Talán tudják a testvérek, ha nem, akkor most hallják, hogy Makovecznek nincs temploma Budapesten, ez lesz nagy valószínűséggel az első, reménység szerint egy szép református templom lesz, és ezt szeretnénk segíteni az esti persely pénzes adományainkkal, kérjük, hogy így helyezzék el testvérek az adományaikat. A helyieknek jelentem, tehát a központi gyülekezet tagjainak, hogy tervezetten, ha Isten megtart bennünket és élünk, akkor mi ezt a sorozatot vasárnap majd egy reformációi és úgynevezett újbori urvacsora osztásos istentisztelettel fogjuk lezárni. Minden este beszéltem az Anima Sony zenekarunkról is, megjelent a második CD-jük körülbelül két héttel ezelőtt. Ez az iratterjesztésünkben megvásárolható. Jó szívvel ajánlom karácsonyi ajándékképpen gondolni ilyesmire, rendkívül értékes minden szempontból, aki valaha hallotta már őket, az tudja, hogy nem a helyi lelkész mély elfogultsága szólalt csupán meg, amikor jó szívvel ajánlja ezt a CD-t. Ennek a CD-nek lesz egy bemutatója is november 21-én, pénteken, este 7 órakor a Csili nagy termében, ahogy ez már az előző CD-vel is így történt. Szeretettel várunk mindenkit, erre a bemutató koncertre jegyeket nálunk lehet venni elővételbe, ott pedig majd akkor helyben. Evangélikus testvérek kérésére, a lelkipásztor úr kérésére jelentem a közösségnek, hogy Luther életéről, a reformációról vetítünk filmet és beszélgetünk 2014. november 1-én szombaton 5 órai kezdettel az evangélikus nagyteremben. Míg vasárnap, november 2-án a Halleluja énekek kedvelői számára lesz éneklés, hamond orgonás hangverseny, délután 4 órai kezdettel, ugyancsak a nagyteremben. Mindenkit szeretettel várunk.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, kezdjük meg esti programunkat imádsággal. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy olyan könyörülő atya vagy, aki nem nézed tétlenül, hogyha valamit elhibázunk. És köszönjük, hogy mindig adsz lehetőséget újrakezdésre, dolgok értékelésére, átformálásra, megújulásra. Köszönjük, hogy nekünk is nyitva tartod a megújulás lehetőségét. Segíts, hogy olyanok legyünk, akik ezzel szívesen élnek. Még akkor is, hogyha ez talán harcot jelent, saját magunkkal, saját kísértéseinkkel és kívánságainkkal. Kérünk át meg ezt a néhány percet ma este a számunkra, hogy a megújulásnak része lehessen ez is. Amen. Énekeljünk egy éneket bevezetőbe. Az Úr csodásan működik kezdető ének a 12-es, az ökumenikus énekes könyvünkből mindhárom versét énekeljük el. Most kérem, hallgasson meg a gyülekezet egy idézetet Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levélből, a 12. fejezet első két versét, ez a ma esti együttlétünk, elmélkedésünk alapforrása, alapigéje. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a reformációs ökumenikus imaheti sorozat mai estéjén. Úgy van ez, hogy reformációra, megújulásra állandóan szükségünk van. Ha évente egyszer kerül elő ez a gondolat, az, és egyszer többször is, egy héten keresztül, ugye ez kevés. Állandóan szükség van megújult életet élni. Valami olyasminek kell megjelennünk ebben a világban, akikre ezt mondhatják, hogy új, a világtól idegen. És most rajtunk van a sor, a mi generációnkon, hogy a 21. században a kereszténységnek legyen olyan arca, amelyik tudja azt mondani, hogy más, mint a világé, és amiről ma este szólni szeretnék, sokkal több, mint amit a világ valaha megszerezhet, vagy birtokolhat magának. Tegnap este, amikor a tékozló fiúk történetéről elmélkedtünk egy kicsit, visszacsengő gondolat volt az, hogy ki akarta az atyát? Mert hogy mindenki akarta azt, ami az atyájé, az világos, de ki akarta az atyát? Ehhez hasonlóan a ma esti gondolat pedig ez lesz, aminek állandóan a felszínen kell maradni, ki kíváncsi az atya akaratára? Ki kíváncsi ma az atya akaratára? Amikor imádkozunk, az nagyon sokszor azt jelenti, hogy beavatjuk a mindenható Istent a mi akaratunkban. És kitartóan imádkozunk, mert az Úr Jézus erre tanított minket, hogy el ne felejtse, és végre lépjen már a mindenható, mert hát a mi akaratunk, az fontos, az szent, az odavaló, és nekünk nagyon fontos, de ki kíváncsi ma az atya akaratára? Talán már szószékeken is egyre kevésbé igazodási pont az, hogy mit akar az Isten. A világ rettenetesen gyorsan változik, és a változása is gyorsul. A fejünket kapkodjuk, azt se tudjuk már, hogy mit gondoljunk, különböző technikai eszközökről, és időnként van egy ilyen elképzelésünk, nekünk keresztényeknek is, hogy nem mehet el mellettünk a világ, nem nőhet túl rajtunk, nem maradhatunk le. Néha ennek a kényszerében aztán fölösleges, sőt, talán időnként rossz választ is adnak a hívő emberek. Például teljesen lényegtelen és fölösleges azt a kérdést feszegetni, hogy a szószéken miből olvassanak. Könyvbe kötött Bibliából, vagy iPadről olvassák föl a Bibliát. És hát vannak olyan kollégák, akik iPadet visznek a szószékra, és arról olvassák a digitális ígét, mintha ezzel most akkor modernebbek lennének, vagy valami ilyesmi. Ennek semmi jelentősége nincs. Ez se előre, se hátra nem viszi a dolgot. Ez csak egy kényszerszerű reakció arra a belső vívódásra, hogy ebben a modern és modernizáló világban hogy lehet az egyház is modernebb. Az egyháznak nem kellett, és soha nem kell modernnek lennie. Az kevés, ha modernnek lennénk. Mennyeinek kell lennie. Az Úr Jézus határozta meg így az Isten országát. Az Isten országa közöttetek van. Az egyháznak mennyeinek kell lennie. És ha mennyeiek akarunk lenni, akkor e tekintetben megkerülhetetlen központ és nagyon fontos kérdés, hogy mit akar az Atya a világgal, az emberrel, mit akar tőlem, mit akar velem. Ez fontosabb, mint hogy én mit akarok az Atyától és az Atyával. Sőt, fölemelőbb, ha az Atya akarata eljut a mi szívünkhöz, és gyökeret verhet, mintha a mi akaratunk jut el az Atyához, és ő arra lép, vagy cselekszik. Néhány kulcskifejezés a fölolvasott igéből, amit nem kerülhetünk ki. Van két fölszólító gondolat, az egyik szánjátok oda magatokat, áldozatul, ezt a szót csak úgy ízlelgessük, amire az ige minket hív, hogy éljük le úgy az életünket, mint akik föláldozzák az életüket Istennek. Ez egyébként nem rossz. Istennek föláldozni az életünket nem rossz. Sok mindenért föláldozzák az emberek az életüket. Van, aki az alkoholnak áldozza föl az életét. Az rossz. Vagy más szenvedélynek. Van, aki nemes dolgokért, a munkájáért áldozza föl az életét. Hát, arra nem mondanám, hogy rossz, de egyrészt kevesen teszik, másrészt nem biztos, hogy ez éppen a legeslegfontosabb. Viszont az a gondolat, hogy az Istennek áldozzuk oda az életünket, ez idegenül cseng a mai embernek, pedig hát ez az egyik felszólítása a mai igének, szánjátok oda a testeteket élő és szent áldozatul. A második felszólítása az igének, hogy ne igazodjatok a világhoz. Itt bevezetőben csak annyit jegyeznék meg, egy katolikus kollega egyszer azt írta le, hogy azt veszem észre, hogy a sátán nagyon jól tud idomítani. Igaza van. A felszólítás így szól, ne igazodjatok a világhoz, és azt is megfogalmazza az ige, hogy milyen szükség miatt kell mindezt tennünk, hát hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Hát nem olyan könnyű fölfogni, eldönteni, észrevenni, hogy velem, körülöttem, általam mit akar a mindenható Isten. A reformációban az egyik ág, hát erről kiszólhatna, ha nem én két mondatot, az anabaptisták ága volt, akik aztán nagyon sok irányba és nagyon sok, hát egyrészt a világ nagyon sok részére szórodtak szét, másrészt nagyon sok logikájuk volt, voltak köztük menoniták, aztán voltak ámisok, az ámisokat mindenki ismeri, mert náluk megállt az idő, ők azok, akik 18. századi technológiával dolgoznak a földjeiken, és olyan ruhában járnak. Igazuk van-e az ámisoknak, amikor azt mondják, hogy ne tartsunk lépést a világgal, maradjunk meg a 18. századi szinten, és könnyebb és szentebb lesz az életünk. Hát szerintem nincs igazuk, és ezt talán én, mint baptista, így az anabaptista kapcsolatokra talán mondhatom, mert nekem az a gyanúm, hogy szegény ámisoknak éppen úgy megvannak a 21. századi kísértései, mint nekünk, ráadásul nekik még ott van a sok 18. századi kísértés is, ami már legalább nekünk nincs meg, némelyik, egyik, másik. Nem olyan régen volt a Prokriszt evangelizáció, ott az egyik főelőadó azt mondta, hogy még apáink korában az emberek 200 szakma közül választhattak, ma 50 000 szakma van egy fiatal előtt. Döntéseket kell hozni, meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy hol a helyünk, és egyre nehezebb eligazodni a világban. Meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy mit helyes tenni, és mit nem. Új gyakorlatok, szokások jönnek be a világba. Mindenféle őrület pillanatok alatt körbe megy a világon. Kitalálja valaki, hogy leönti magát egy vödör vízzel, délutánra a fél világ azt csinálja, jeges vízzel. És ez csak a vicces része, nagyon sok tragikus dolog is van. Minden hatás pillanatok alatt ma körbe megy a világban. És döntenünk kell, hogy ez jó vagy nem jó. Részünk van benne, közünk van hozzá, legyen közünk benne, vagy ne. Nem véletlen, hogy az apostol a gondolatait ezzel alapozta meg, hogy szánjátok oda a testeteket. Mi az ember? Ha meg akarnánk magunkat határozni, mit mondanánk magunkról? Nyilván a természettudósok mondanak valamit az emberről, hogyha föllapozzuk a Bibliát, a Bibliának van erre egy egészen summás válasza. A teremtés történetben ezt olvassuk. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlényé. Ez a megfogalmazás gyönyörű. Aki írta a teremtés történetének ezeket a sorait, önmagáról írt. Ő úgy látta magát, hogy mi vagyok én nem vagyok más, mint egy marék por és egy lehelet Isten. Ami én vagyok, ami én lehetek, egy marék por az Istennel. Ez volt az önmeghatározása a Biblia írójának, rögtön az első lapon. Miért lenne a 21. században modernebb, szentebb meghatározása a mai kor emberének? Azt gondolom, hogy ezzel teljesen tudunk azonosulni. A legtöbb, ami lehetek, egy marék por az Istennel. Egy marék por az Istennel. De így akarom-e magam meghatározni? Ez akarok-e lenni? Mindaz, ami bennem por, azt oda akarom-e szánni a mindenható Istennek, vagy pedig annyi mindent követel tőlem ez a test, hogy még az Istennel is szembe szállok, csak azért, hogy a testnek a követeléseit teljesítsem. Oda szánni. Néha előfordul, hogy a háztartási eszközök közül egyiket, másikat, hát kiveszek a normál üzemmódból, oda megyek egy edénnyel a feleségemhez, és azt kérdezem, hogy drágám, ezt a vödröt használhatom arra, hogy akkor ebbe keverjem ki a festéket? Ránéz a feleségem a vödörre, meg rám néz, arra gondol, hogy mi lesz vele kifestve, és persze. Ugye a vödörnek annyi, az már másra nem lesz jó később, oda lett szánva valamire. Tele van az életünk egy csomó ilyen döntéssel, a hétköznapi dolgainkat bizonyos dolgokra föláldozzuk, oda szánjuk. Pál azt álmodta, és azt kérte, hogy a hívő ember a testét így szánja oda az Istennek. Másod úgy ír, hogy gondolkodjunk magunkról úgy, hogy cserépedény vagyunk, amit kitölthet az Isten lelke, és mindaz, ami érték, az pont a lélek. Szánjuk oda magunkat az Istennek. És az odaszánás az sokkal több annál, mint sem, hogy időnként átgondolom, hogy legszívesebben az Isten számára állnék rendelkezésre. Ha én a vödröt befogom a festésre, arról nem csak beszélek a feleségemmel, hanem az perceken belül festékes lesz, és talán a fal is szebb, mint korábban volt, ha ügyes vagyok, ha nem, akkor nem. De történik valami, markánsan nyomot hagy az eszközön. Ha én odaszánom magam a mindenható Istennek, erről nem imádkozom pusztán, nem csak elmélkedem, nem csak vágyakozom rá, hanem akkor markánsan, ha most odaszántam magam, mostantól én egy marék por, és az Isten vagyok. Nem nagyon akarnak az emberek ezek lenni. Nem véletlen írja Pál apostol, hogy kikerülhetetlen ez a szó. Ez csak úgy megy, ha tudunk magunkról úgy gondolkodni, mint áldozat. De ki az közülünk, aki nem azt mondja, hogy ez vagy nem azt mondja, hogy ez jó? Egyikünk se élte meg rosszul azt az időszakot, amikor a mindenható Istennel a lelkünk közös. Közös volt, vagy közös. Attól függ, hogy hogy viszonyulunk az örökkévalóhoz. Ez jó? Együtt élni az örökkévaló Istennel jó? Ha megint visszamegyünk a teremtés történetbe, a legszörnyűbb büntetés, szerintem, ahogy én ezt érzékelem, nem pusztán az, hogy az embernek fáradtsággal kell dolgoznia, és kudarcos lesz, nem pusztán az, hogy az ember halandó lesz, nem pusztán az, hogy elveszítette a paradicsomot, hanem hogy annak a lehetőségét veszítette el az ember, hogy a kert, amiben él, egy olyan kert legyen, ahol Isten ott sétál nap, mint nap, és találkozik vele az ember nap, mint nap. Én a legjobban ezt sírom vissza. Ez nagyobb veszteség, hogy a mindenható Istennek ezt a jelenlétét elveszítettük, mint hogy halandókká váltunk. Mélységesen így érzem. És amikor a lelkem távolodik az Istentől, vagy amikor a lelkem megszomorítja a mindenható Istent, akkor egyáltalán nem jó az nekem. Bármiért is szomorítottam volna meg a jó Istent, bármi is történne az életemben. Nem hiszem, hogy ezt máshogy érzékeli közülünk bárki is. Csak valahogy a kísértő elfeledteti velünk, hogy nekünk az Istennel jó. Másik helyütt úgy fogalmaz ugye a Biblia, hogy mi az Isten országa, az nem evés és ivás, hanem csupa igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Jó az Istennel együtt élni, jó odaszántnak élni. Ezt legalább ki kell tudni mondani, ezt legalább szemlélnünk kell, miközben a kísértő is hazudik nekünk mindenfélét, és a testünkből mindenfajta vonzódás, szentségtelen és rossz dolgok felé hát taszítana minket. Ezért kell odaszánni a testünket a mindenható Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mielőtt Pál ezeket a sorokat leírta volna, a 11. fejezet végén a következőket írta, elmélkedve azon, hogy kicsoda üdvözülhet. Ilyet ír. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség, mindörökké. Amen. Hogyha valamihez rosszul igazodunk, porul járunk. Én rosszul igazodtam hétfőn a hőmérséklethez, és tessék, meg is fáztam. Nem mindegy, hogy mihez hogy igazodunk. A mindenható Isten dicséretét az apostol azért fogalmazta ilyen nagyon magas szinten meg, mert ezzel bátorította az embert arra, hogy Istenhez igazodni és a világhoz nem igazodni az jó választás. Isten bölcs, a világ megvonzó. Na de nagyon sok olyan dolog lehet, ami vonzó és veszélyes. Ezt úgy hívják, hogy csapda. A csapda ettől csapda, hogy vonzó és veszélyes. És a világ tele van a sátán által épített csapdával. Az Édenkertben is volt egy ilyen csapda, meg ma is vannak ilyen csapdák. Ezért mondja az apostol, hogy aki igazán bölcs, akire igazán érdemes odafigyelni, az a mindenható Isten, bár rúgodozik minden porcikánk az Isten akarata, gondolat ellen is, és amitől pedig hát érdemes félni és gyanakodva szemlélni, az pedig a világ. Ne igazodjatok a világhoz. Az Úr Jézus Krisztus, amikor a Földön járt, akkor mondott néhány nagyon meglepő mondatot. Például mondott egy ilyet, hogy nem csak egyszerűen a jónak kell lenni a hívő embernek, és nem csak egyszerűen a világi embereknél vagy a pogányoknál valamivel jobbnak kell lenni, hanem így fogalmaz a hegyi beszédben, amikor a törvényt magyarázta. Mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudók és a farizeusok igazságát. De most az írástudók és a farizeusok, ugye rögtön szoktuk mondani, hogy képmutatók, meg ellentmondásosak, persze ez van bennük, de azért szentségre törekvő emberek voltak. Nem is akármilyen szinten. És nagyon sok olyan személy volt köztük, akik várták az Isten országának az elérkezését. Csak valahogy megragadtak egy bizonyos szinten. Volt arra is kísértésük, hogy az igazságot úgy csűrjék, csavarják, úgy fogalmazzák, ahogy az nekik kedvező. Kihozzák eredményként azt, hogy az Istennek is tetszünk, meg a saját dolgainkat is tudjuk érvényesíteni. Az Úr Jézus többször fölháborodott azon, hogy mi ez az ellentmondás. Most vagy a mindenható Istené az életünk, és nem vagyunk más, mint egy marék, por és az Isten, vagy pedig hát mindenféle tisztességtelen dolgot fölcímkézünk, hogy mégis elfogadható és mégis jó, és akkor éljük a magunk kettős életét. Ezért tisztított templomot az Úr Jézus, és ezért mondta ezt a mondatot is. Hogy az írástudók és a farizeusok igazsága, ami abban áll, hogy intellektuálisan némelyik rossz dologról meg lehet magyarázni, hogy jó, az még kevés. Ha magunknak igazolni tudjuk, hogy mit miért teszünk, és miért gondoljuk róla, hogy jó, ne legyünk nyugodtak. Ez még kevés. Ez volt az Úr Jézus vágya, hogy olyan legyen az Istenre talált ember, aki annyira magasztos vizeken jár, hogy messze felülmúlja az írástudók és a farizeusok igazságát. Messze! Aztán néhány évtizeddel később Pál apostol, amikor a korintusiaknak ír egy levelet, az 5. fejezetet úgy kezdi, amit nem illik szószékről felolvasni. Szóval, hogy azt hallom, hogy olyan bűn van köztetek, amit még a pogányok se csinálnak. Ez teljesen más, mint amire az Úr Jézus rendelte volna az ember. De hogy hadd olvassak egy ószövetségi idézetet is egy olyan emberről, aki viszont arról volt híres, hogy arra vágyott, hogy az ő élete egy különleges korszakban mindennel szemben és minden helyett a mindenható Istenhez tudjon igazodni. Nem akart olyan lenni, mint más népek, nem akart olyan eredményeket és olyan gazdagságot, mint más népek, hanem a saját királyi küldetését úgy látta, hogy itt csak egy mértékadó személy lehet, csak egy törvény fogalmazó személy lehet, az a mindenható Isten, és ezért mielőtt királlyá avatták volna, azért könyörgött, hogy Isten adjon neki bölcsességet. Mert az Isten bölcsessége nélkül ő semmire se tud menni. Aztán uralkodott ez a király, akit úgy hívnak, hogy Salamon néhány évig, és nagy híre ment az ő uralkodásának, mert Salamon nem olyan király volt, aki a környékbeli népek szokásaihoz igazodott, hanem Istenhez, és egy elképesztő folyamat indult el az országban. Sába királynője eljött, hogy megnézze, és a következőt olvassuk ezzel kapcsolatban. Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet épített, az asztalnál lévő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öldözetét, pohárnokaikat, valamint égő áldozatát, amelyet az úrházában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt. És ezt mondta a királynak, igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, mint míg magam meg nem láttam. Nekem még a felét sem mondták el. De jó lenne, hogyha a keresztényeknek olyan híre lenne, amit egyszerűen nem lehet überelni. Attól félek, hogy néha jobb a hírünk, mint amik valójában vagyunk. Jobb a kép, amit el tudunk hitetni magunkról a világgal, egyénileg is, mint hívők, meg gyülekezetek is, egyházak is, mint amik valójában vagyunk. De jó lenne, ha a valóság olyan lenne, hogy azt bárhogy festik le, még a felét sem mondják el annak az értéknek, ami van. Hát így néz ki az, aki odaszánja az életét, és nem igazodik a világhoz. És hát az egésznek a célja, amit az apostol így fogalmaz meg, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Van egy felelősségünk, erről megint csak a teremtés történet is beszél, az ember olyan lény, akinek muszáj döntenie jó és rossz dolgokban. Föl kell címkézni a dolgainkat, hogy ez jó vagy rossz. A Bibliának van egy tanácsa, mit tegyünk azokkal a dolgokkal, ami nem egyértelműen jó vagy rossz. Azokat hova soroljuk? Azt mondja a Biblia, hát ha valami rossznak látszik, attól is őrizkedjetek. Csapjuk be a rossz dolgok közé. Ez olyan, mint amikor a hűtőt kiürítjük, elmentünk nyári kirándulásra, és a hűtőben ott hagytuk az ételeket, hazajövünk, hű! Nem gondoskodtunk arról, hogy mi maradt a hűtőbe, és nézzük a szavatossági időt. És elkezdjük kidobálni az ételeket, lejárt a szavatossága, nem esszük meg. Mit csinálunk azzal, ami határeset? Hát én a kutyának adom, a gyerekemnek nem. Ami rossznak látszik, azt úgy kezelem, mint ami rossz. És ez csak testi dolog. Miért ne tennénk ugyanezt, hiszen a Biblia is erre buzdít minket, az ígével, hogy olyan személyek lehessünk, akik megítélhetjük, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert olyanok vagyunk, akik tudunk különbséget tenni jó és rossz között. És erre a képességünkre nagyon nagy szükségünk van. Szükségünk van többek között azért, mert ha nincs a kezünkben a Biblia, és az életünk nem Istenhez igazodó, neki odaszánt, hanem a világhoz igazodó, akkor nem tudunk segíteni a gyerekeinknek és az unokáinknak. Nem kell túl nagy fantázia ahhoz, hogy belássuk, hogy a gyerekeink és az unokáink teljesen más világban élnek, mint mi. Soha nem volt a generációk között világában, gondolkodásában, értékrendjében, logikájában akkora szakadék, mint amekkora most van. Sőt, mert azt kell mondanunk, hogyha egy nagy családban sok gyerek van, már az idősebb gyerek világa és a kisebbek gyerek világa se ugyanaz. Már ők is 10 évvel később egy másik világban nőnek föl. Mi volt 10 évvel ezelőtt, milyen problémáink voltak 20 évvel ezelőtt, Óriásit változik a világ. Hihetetlen gyorsan, napjában többször olyan személyeknek kell lennünk, akik első kézből értesülve, szinte reflexszerűen jól döntenek ebben a kérdésben, hogy helyes vagy helytelen, amit tenni akarok. És újabbnál újabb kihívásokkal vagyunk szemben. Nem is értjük már a gyerekeink világát, de tanácsot kellene nekik adni abban, hogy ők is jól tudjanak dönteni jó és rossz kérdésében. Pár generációval ezelőtt a szülők, ezek boldog idők voltak, megtanították a gyerekeiknek, hogy ők hogy csinálják jól, és a gyerekeik is úgy csinálták, és akkor minden a helyére került. Emiatt talán egy kicsit lehet az ámisokat irigyelni, de én nem hiszem, hogy az ámisok világába ne törne be a mai világ, biztos, hogy oda is betör. Viszont amit nekünk még mankó volt, támasz volt, igazodási pont volt, az már nem lesz jó a gyerekeinknek. Mikor arról beszélgetünk a gyerekeinknél, hogy az egyetemen hogy mennek a dolgok, néhány olyan ötlet, ami nálunk még működött, azon ők már mosolyognak, ja, hát ez ma már nem működik, ma már nem így van a dolog. Vagy néhány olyan tanács, amit mondok, hogy erre figyelj oda, erre megint azt mondják, hogy az ma már nem számít. Csak egy egyszerű példa, amikor még mi jártunk főiskolára és egyetemre, az jegyzeteket beszerezni iszonyatosan nehéz dolog volt. 5-6 diáknak kellett összefogni, hogy hozzájussunk minden jegyzethez, mert a tanárok azzal kezdték az oktatást, hogy Kovács János írta ezt a jegyzetet diszkrét matematikáról, szerezzék be, jelenleg nem kapható. És minden jegyzetre ezt írták, jelenleg nem kapható. És ezt meg kellett oldanunk. Ilyen problémái a mai gyerekeknek nincs. Más típusú problémáik vannak. Nem is sejtjük. És nem arra van szükség, hogy mi megmondjuk nekik, hogy hol a határ jó és rossz között, hanem hogy abban segítsünk nekik, hogy olyan életet élhessenek, amiben éretté válnak ahhoz, hogy különbséget tudjanak tenni jó és rossz között. Mert hogy a mai ige is erre hív. Minket szálljuk oda az életünket Istennek, bátran gondoljuk magunkról azt, hogy én csak egy marék por vagyok, és az Isten, ez minden, amilyen lehetek valaha, minden birtokom a mindenható Isten lehet, minden mást el fogok veszíteni a marék homokkal együtt, és mondjuk azt, hogy akármit is csinál a világ, a feje tetejére állhat is, azért a bibliai értékeket, az Úristen értékét azt nagyra tartjuk. A reformáció egyik jelmondata az volt, hogy csak a Szentírás. Csak a Szentírás. Krisztus után 1500 évvel lehetett mondani, hogy a Szentírás az jól fogalmaz értékek mentén. És Krisztus után 2000-ben nem lehet? De Krisztus után 2000-ben is lehet. Szerintem messze vagyunk azoktól az értékektől, amiről a reformátorok álmodtak. Megvan a kísértésünk, hogy bár új közösségeink vannak, de visszasüppedünk ugyanolyan lelki állapotba, amiből ők irtóztak és kifele akartak jönni. Akinek viszont eleven közössége van a mindenható Istennel, az ma is irtózni fog. Szükség van arra, hogy meg tudjuk ítélni, mi a helyes. Ezzel tudjuk segíteni a gyerekeinket, és soha nem volt talán még annyira fontos ez a szükség és ez a képesség, mint ma. És azt kell mondanunk, hogy ha a világ ilyen ütemben változik, mint ahogy most változik, akkor erre csak egyre nagyobb szükség lesz, hogy mi személyesen egyenként olyanok legyünk, akik képesek jó és rossz között pontosan választani az Isten segítségével. Ehhez a ma este annyiban segít minket, hogy mondjuk ki bátran, hogy szeretek úgy gondolkodni magamról, hogy áldozatként oda szánt személy vagyok Istennek. És belátom, hogy nem veszteség föláldozni az életemet az Istennek. Belátom, hogy az élet az a mindenható Istennel közösen értelmezhető. Nem vallásosságról van szó, hanem közösségről. Közösségről az Atyával, és közösségről egymással. Az értékrendek, ami alapján manapság jó és rossz dolgában válaszokat adnak az emberek, az a régi és az új. Az új biztos jó, a régi biztos rossz. Nem olyan régen, amikor egy magánbeszélgetésben beszélgettem Hetényi Attila professzorral, a teológiánk egyik nagyon híres személyisége és nagy tekintélye, akkor a következőt mondta nekem, a mieinknek már mondtam, elnézést kérek, de olyan szépen beszélt erről, hogy azért, amit az egyház 2000 éve kiizzadt magából, azt azért becsüljük meg. Értékek nem a mentén vannak, hogy melyik egyház hordoz értéket, hanem az értékek azok generálisak. És erre mondott egy példát, ha tehetném, a katolikusoknak megtiltanám, hogy úgy gyónjanak, ahogy azt gyakorolják, de a baptistáknak meg kötelezővé tenném, hogy csináljanak valami hasonlót. Értettem, hogy miről beszél. Mert nem az a rendező elv, hogy valami régi vagy új. Sem nem úgy, hogy az új biztos jó, a régi biztos rossz, és úgy sem, hogy az új biztos rossz, a régi meg biztos jó. Ez nem jó rendező elv. Az se jó rendező elv, hogy katolikus, vagy evangélikus, vagy református, vagy baptista, vagy pünkösdi, ezek sem jó rendező elvek. A Szentlélek, aki utat tud mutatni, aki életvezetést tud adni. És hát ezt pedig az odaszánt ember értheti. Aki felől a világ akár tótágast is állhat, nem szégyeljük, hogy mi keresztjének vagyunk, nem szégyeljük a szókincsünket, miért kellene lépést tartani a világ szókincsével, nem szégyeljük a zenei kultúránkat, miért kellene ezt szégyelni, és egy csomó olyan dolog van, csomó olyan érték, és kivált kép a bibliai értékek, amik mondjuk párkapcsolat dolgában, erkölcs dolgában megvannak a Bibliában fogalmazva, azokat nem szégyeljük. Sőt, úgy kezeljük, mint ami forrása annak, hogy biztonságosan döntsünk jó és rossz dolgok között, hogy ne a csapdákba sétáljunk be, hanem olyan személyek lehessünk, akik messze fölülmúlják a világukat. Minden gyülekezetnek, a református gyülekezetnek, az evangélikusnak, a baptistának olyan közösségnek kellene lennie, amihez, ha betér valaki a világból, akkor azt mondja, hogy ilyen is van. Ez lenne a célunk, és ez a hét többek között ezt is szolgálja, és rajtunk áll, hogy ebből mi valósul meg. Amen. Mielőtt imádságra csendesednénk, ismét hallgassuk meg az énekkart. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy olyan kedves személy vagy, aki kész mennyországot teremteni a közösségeinkben. Köszönjük, hogy az Isten országa, hatalma, értékrendje, hangulata, biztonsága, ereje és tisztasága itt lehet közöttünk. Bocsásd meg, ha miattunk ez nem valósul meg. Szeretnénk ehhez odaszánni magunkat, még akkor is, hogyha ez a jelenlegi életünkből sok áldozatot követel. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végül pedig a 76. éneket énekeljük zárásként, Ó, fogd kezem, vezérem kezdetőjének. Lehet ez egy olyan záró imádság, amit azzal a vágyjal éneklünk, hogy oda akarom szánni magam az Isten akarata érvényesülésének. Énekeljünk. Végül pedig az Úr Jézus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr közel, áldás, békesség és erős vár a mi Istenünk.